Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, 70. vasárnapjára. Ige hirdetési alapigül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Mózes első könyvében, a 22. fejezetben, az első verstől a 13-ig a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz, maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet, meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten, együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a házasság hetének utolsó napja van. A házasság hete. Immáron hetedszer, azaz hetedszer állítják a házasságot a középpontba egy héten keresztül, hogy egyrészt növeljék a házasulandó kedvet, másrészt felhívják a fiataloknak a figyelmét arra, hogy Isten csodálatos ajándéka a házasság. Házasság hetének a végére valami szép, himnikus történetet kellett volna választanom, mégsem ezt írták elő, hanem ezt a mai történetet. Bevallom, hogy nagy volt bennem a kísértés, hogy újszövetségi igéket vegyek. Ez a történet, ez valóságos családi krimi. Olyan történet ez a mai ugyanakkor, amely évezredeken átnyúlva üzen. Akinek nincs gyermeke, nem lehet egy gyermeke, nem is tudja, mit jelent aggódni egy gyermekért. Amikor a gyermek beteg, vagy vélt, vagy valós veszélyben van, a szülői aggódás az egy borzasztó állapot. Ugyanakkor ismerjük a mondást, a gyerekért mindent, és milyen igazság rejlik ebben. A gyermek azonban mégsem gomba kabáton, dísz az anyagi jólétben. Néhányan így gondolják, élünk egy darabig, aztán majd jöjjön a gyerek is, és akkor nem jön. Azt mondja a Szentírás, a gyermek az anyamé gyümölcse, ami ajándék, ami jutalom. Hány olyan családot láthatunk, ahol átlagon felüli anyagi körülmények között felnövekedtek a gyermekek, és úgy elkanászkodtak, ahogy szokták mondani régen. Fiúk is, lányok is szeretnének valamit aztán, amikor megszűnik a szülői támogatás, dolgozni, de inkább szeretnének keveset dolgozni és sok pénzt keresni. Valószínű, hogy ezeknek a gyermekeknek a szülei nem a legértékesebbet adták gyermekeinek, bár sok mindent rájuk költöttek. Mert hogy a gyereknevelés az egy drága mulatság, szokták mondani. De a gyereknevelés az nem csak egyszerűen étkeztetési feladat. Nem csak a testet, a lelket is etetni kell. A gyerek növelése, a gyerek nevelése a legkiváltságosabb feladat ezen a világon. Elvezetni egy emberlelkecskét a felnőtt létig, a felelős gondolkodásig a legnehezebb, a legkihívásosabb, de egyben a legszebb feladat is. Vissza a történethez. A történetünk drámai, tényleg krimibe illő. Az öregember Ábrahámtól Isten olyat kér, amit normális ember nem tesz meg soha. Inkább maga pusztul el. Azt kéri az Isten, hogy áldozd fel a te fiadat. Ha visszakanyarodunk ide a történethez, és pontosan idézni akarjuk, akkor ezt olvashatjuk: fogd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeret, Izsákot. Nem azt mondja, hogy fogd Izsákot, valószínű, hogy akkor ez az idős ember egy pánikrohamot kap. Nem, úgy lassan adagolja a Jóisten, és azt mondja, hogy fogd a te fiadat. Hát melyiket? Talán arra gondolt, hogy biztos amelyiket kevésbé szeretem. Ez lehetett volna Izmáel. A te egyetlenedet. Hát Izmáel is egyetlen, minden gyermek egyetlen. Akit szeretsz, hát Izmáelt is szeretem. És akkor a végén ott van, hogy Izsákot. Izsák, akinek a neve az, hogy nevetés. Ez a szó, hogy Izsák, ez azt jelenti, hogy nevetés. Szóval azt kéri az Isten, hogy a nevetést áldozzam fel. Feláldozni a nevetést, vagyis Izsákot, az élet teljes kioltását jelenti. De ha valaki a nevetést feláldozza, az a lélek halálát is jelenti. Most égessem el az örömöm forrását, a jövő reménységét, akkor megsemmisítem nem csak a gyermekemet, önmagamat is. Ábrahám mégis mindenre kész. Nem csak úgy magától, hanem azért, mert Isten ezt parancsolja. Ezért a cselekedetért nevezik majd őt a hit ősatyának. Ne feledjük el az egész összefüggést, hogy szoktuk mondani a kontextust, hogy is szerepel ez a történet a többi között. A zsidó írásmagyarázók nagyon bölcsen azt mondják el, hogy tulajdonképpen ez a próba Ábrahámnál a 10. próba. Ezek a próbák, ezek onnan kezdődtek egészen, hogy amikor Ábrahám már 90 esztendős volt, akkor azt mondja neki az Úr, hogy hagyd el Úr városát, és menj el, menj föl Paddám Aramba. És akkor fölmegy. Onnan aztán lejön arra a területre, amit az ígéret földjének nevezünk, és aztán kiderül, hogy ott éhínség van. Kénytelen tovább menni Egyiptomba. Egyiptomban pedig tudjuk, hogy milyen kísértés, milyen próba várta őt. Hát menteni kellett a bőrét. Saját feleségét, Sárát eladja. Azt hazudja, hogy végső soron ő csak a testvére, és nem a férje. Aztán csodás módon kiszabadul a fáraó háreméből. Aztán visszakerül az ígéret földjére. És akkor ott meg kell szabadítania, ki kell hoznia majd Lótot, meg a sógorát. És aztán tizedikként itt van ez a leges, legnagyobb próbatétel. Áldozd fel a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot. Megmagyarázhatatlan számára ez az isteni parancs. Ilyen Istenem van nekem? Ezt kéri tőlem? Megtapasztalta az Isten megmentő csodáit, és akkor most ez a különös kérés ezt az embert tulajdonképpen összeroppantja. Ábrahám jól lehet megtanulta már, hogy Isten a biztosítéka mindennek, az életnek. Megtapasztalta azt, hogy tartást a léleknek egyedül az Isten adhat. Isten nélkül megsemmisül az ember. És éppen ezért engedelmeskedik Istennek. Ábrahám tehát, amikor úgy dönt, és ezt nagyon hamar megteszi, hogy Isten parancsának engedelmeskedik, akkor korán reggel fogja a szamarat, felnyergeli, vesz két legényt, meg a fiát, és akkor elindulnak. Minél hamarabb. Talán úgy is gondolkodhatod, hogy essünk túl rajta. Ezt kéri az Isten, hát akkor ezt kéri az Isten, megteszem. Önmagunkat feláldozni sokkal könnyebb, mint azt, akit szeretünk. Akit szeretünk, azt féltjük, azt óvjuk, néha még talán hibásan is. Önmagunkat feláldozzuk, na de a másikat, a gyermeket, a jövőt, hiszen ha meghal a gyermek, akkor meghal a jövő. Sokan nem tudják ezt, hogy ha meghal a gyermek, akkor meghal a jövő. Tavalyi esztendőben is majd 50 ezer abortuszt hajtottak végre itt Magyarországon. Ha meghal a gyermek, meghal a jövő. De Izsák itt, ebben a történetben már nem kisfiúcska. Izsák ekkor 37 esztendős. Egy felnőtt ember. És az apja az már majdnem 137-138 esztendős. És ha visszaemlékszünk arra, próbatétel volt Ábrahám idejében az is, hogy Ábrahámnál, hogy 99 éves volt Ábrahám, mikor Isten azt mondja neki, hogy metélt körül magad. 99 esztendős korában. Utána el kellett Izsák születése után el kellett kergetnie először a rabszolganőt, Hágárt, a fiút még visszatartotta, Izmaelt, aztán azt is együtt a kettőt. Egy 37 éves ember egy 138 évessel szemben. Egy ereje teljében lévő ember, aki engedelmeskednék ennek a, ma úgy mondanák, Matuzsálem korú embernek. Hát bolond ez az Izsák. Hát elszaladhatott volna, de nem. A történet azt mondja, mennek ketten együtt. Tulajdonképpen azt kellene mondanunk, hogy itt nem Izsák feláldozásáról van szó, hanem arról, hogy Izsák feláldozza magát. Nagyon érdekes egyébként, hogy a zsidó írásmagyarázók azt mondják, hogy itt nem Izsák feláldozásáról van szó, hanem Izsák megkötözéséről. Olyan szépen az eredeti szöveg azt hozza, az Isten azt mondja, kérlek, kérlek, vedd a te egyetlenedet, akit te szeretsz, Izsákot. Isten szinte könyörög Ábrahámnak. Még ezt az egy próbát, ezt a tizediket állt ki. És akkor a te utódaidon keresztül, mert ezt az ígéretet adja, áldást nyer a föld minden nemzetsége. Nem egy valakin keresztül, hanem mindenkin keresztül. A te utódaidon keresztül. És mennek. Mennek a Mória hegyére. Hosszú az út. 3 napig tart, míg odaérnek. És aztán elindulnak föl a Mória hegyére. Egyébként ez a Mória hegye az, amelyiken most az Al-Aqsa mecset áll, ami tudjuk a siratófalnál, ha állunk, akkor a siratófal mögötti rész, az a nagy fennsík, az a Mória hegye. A hagyomány szerint ott történt ez az esemény, Izsák megkötözése. Felmennek oda, és közben persze a fiú kérdezi, hogy apám, hol van az áldozati állat? Az eredeti szövegben azt olvashatjuk, hogy fiam, az Isten majd kiszemeli magának az áldozatot. És utána a történetben azt olvashatjuk, hogy mennek, és Izsák nem szól semmit. Izsák nagyon jól tudta, hogy miről is van itt szó. És Izsák engedelmeskedett. A történet telve van jelképes üzenetekkel. Ha képesek vagyunk feláldozni azt, ami a legfontosabb, akkor abból áldás fakad. Ha nem sajnáljuk a véges időnket, energiánkat egymásért elégetni az élet oltárán, akkor megnyílik előttünk egy csodálatos világ, ami el nem múló tartalmat jelenthet számunkra. Teljes örömöt kínál, mert nem emberi, hanem isteni dimenzióról van szó. Amikor ez a 37 éves ereje teljében lévő ember felfekszik az oltárra, hagyja magát megkötözni a közel 140 éves apja által, akkor úgy érezzük, a történet is nagyon szépen, tényleg az irodalmi eszközökkel lassítja ott a történetet, elszöszmötöl azért Ábrahám, hasogatta korábban a fát, és olyan lassan történnek a dolgok, hogy észrevegyük, itt egy nagyon fontos, egy drámai pillanatról van szó, és eljut oda Ábrahám, hogy megteszi azt, amit az Isten kér tőle. De itt már a történet teljesen belassul. Megáll az idő. Mert a drámai pillanatok ilyenek, hogy megáll az idő. És amikor megáll az idő, vagyis amikor az idő elveszíti a jelentőségét, na akkor szól az Isten. Az ő angyalán keresztül. És felmenti Ábrahámot. Ez egy olyan pillanat, amit nagyon sokszor megörökítettek a festők. Ott van a szenvedő arccal Ábrahám kezében a kés, hiszen az áldozati állatot mielőtt elégetjük, kultikusan meg kell ölni, és az angyal kiüti Ábrahám kezéből a kést, megakadályozza a gyilkolást. És aztán a történetből megtudjuk azt is, hogy még van is egy kos ott fennakadva a szarvánál az egyik bozótban, és azt fogja feláldozni. Azt áldozza fel végül is Ábrahám. Aki saját jövőjét képes feláldozni az Istenért, az bőséges jutalmat kap. Régi igazság ez. Aki odaadja az életét teljesen az Istennek, az teljesen visszakapja azt. Aki megtartja magának a saját életét, az pedig elvész. Ezért tanítja Jézus Urunk azt, hogy mit ér az, ha valaki az egész világot meg is nyeri, önmagában pedig kárt van. Nem lehet az életnek a célja az, hogy csak megússzam. Az élet célja több. Az élet célja magasabb. Mert azt készíti elő, hogy találkozzunk az Istennel. De ez az egész, amit itt hallottunk ezzel a történettel kapcsolatban, és maga a történet nem más, mint egy krízis történet. Próbák sokasága, telve krízissel. A krízis pedig azt jelenti, hogy ítélet. Isten megítéli az embert a krízisben. Van egy zsidó szokás, nem tudom, ismerjük-e. Kérdezik egymástól, hogy hogy vagy, akkor azt mondja a zsidó ember, mert ez egy ilyen nyelvi szokás náluk, hogy hát, hála Istennek, rosszul. Vagy hála Istennek, jó. Ez egy ilyen régi szokás, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, a jó is az Istentől jön, a rossz is az Istentől jön, és a rosszból is lehet valami jó. Sőt, a rossz, egyes írásmagyarázók szerint, a legjobb jó. És milyen igaz, hogy a krízis az tulajdonképpen nem más, mint amikor az Isten megítéli az embert. Amikor a krízisben az Isten megmutatja a helyes utat. És ez a 10 próba, amit Ábrahámnak ki kellett állni, ez tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy most akkor már csak ezt a 10-et kell neked kiállnod, Ábrahám, feláldoznod a fiadat, és akkor utána minden rendben lesz, ki van a 10 próba. Nem, ez egy folyamat, egy tanulási folyamat. Az Isten életünk végéig nem fog megkímélni minket a krízisektől. Életünk végéig tanulni kell. Életünk végéig választani kell. Isten vagy én. Amikor feláldozza valaki a jövőjét az Istenért, akkor az jutalmat kap. A jutalom az, hogy az ember közelebb kerül Istenhez. Minden krízis közelebb vihet minket Istenhez. Ahogyan a Mória hegyén mentek föl ketten, Ábrahám és Izsák, ugyanígy van a krízisekkel is az életünkben. Ha azt tudjuk Isten kezéből venni, ha a kríziseket, a nehézségeket Isten kezéből veszük, akkor emelni fog minket az a krízis. Lelkileg emelni fog. És kiteljesedünk. Sokan azt mondják, hát ha az Isten így krízisen keresztül akar engem megajándékozni, akkor inkább ne ajándékozzon meg. Ha az Isten úgy szeret, hogy megfenyít, akkor ne fenyítsen meg engem. Emberi gondolatok ezek. Isten azonban másképpen gondolkodik. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és minden ember hozzá eljusson. És ezért az Isten még azt is megteszi, ami számunkra a legborzasztóbb. Belekódolja az életünkbe a halált. Istennek teljesen mindegy, hogy milyen áron jutunk el ő hozzá. Ő üdvösséget akar adni mindannyiunknak, és ezért az Isten még a legnagyobb rossztól sem riad vissza. Felismerni az Isten akaratát a krízisekben, az élethelyzetekben nem más, mint Istenre hagyatkozni. Sokan vállalják a mártíromságot, sokan képesek megtenni azt, hogy önmagukat feláldozzák, de milyen nehéz megtenni azt, hogy nem csak egyszer áldozom fel önmagamat, hanem minden nap. Életem végéig. Lehet, hogy Ábrahám is úgy volt ebben a történetben, hogy jó, most akkor, ha Isten kéri, nem ember kéri, Isten kéri, akkor feláldozom az én egyetlenemet. No de, akkor túl vagyok rajta. Az igaz, hogy lélekben meghaltam, mert életem végéig ezzel a tudattal kell együtt élnem. Sokan ezért inkább a nehezebbet, a mártíromságot választják, de tulajdonképpen a mártíromságnál van még nehezebb is. Ez az, amikor naponként odaszánom magamat a mártíromságra. Ez pedig nem más, mint az Isten szolgálata. Tulajdonképpen ez a történet nem arról szól, hogy egy életet áldoznak fel, hanem arról, hogy az élet lényegiségét. De ha az élet lényegiségét áldozom fel az Istennek, akkor tulajdonképpen azt tettem, amit az Isten elvár tőlem, hogy bólintsak az ő igazságára. És aki meghal az Istennek, aki képes meghalni naponta az Istennek, az él az Istenben, itt a halál előtt is, és hitünk szerint a halál után is. Imádkozzunk. Úristen, mennyei atyánk, te azt akarod, hogy gyermeki bizalommal tekintsünk rád, és hogy a szeretetben hasonlítsunk te hozzád. Add nekünk szent lelked erejét, hogy fenntartás nélkül bízunk te benned, és józanul éljünk ebben a világban, és őszintén szeressük és szolgáljuk embertársainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen.